Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A II. Vatikáni Zsinat állásfoglalásai hosszú megújulási folyamat kezdetét jelentették az egyházban. Ennek része volt néhány olyan intézményi, szervezeti intézkedés, amelyek a katolikus közösség irányítását, vezetését érintették, a kollegialitás szellemében hoztak változásokat. Ilyen lépés volt, amikor még a negyedik ülésszak befejezése előtt 6. Pál közreadta Apostolica Stolici Tudo kezdetű motu proprioját a püspöki szinódusok intézményéről. Az ilyen szinódusok a világegyház képviseletében összehívandó, a Szent Atya számára tanácsokat megfogalmazó fórumokként lettek meghatározva, amelyekre az egyes püspöki karok delegálnak képviselőket. Az ilyen rendszeresen összehívandó, rendes vagy aktuális témákat tárgyaló rendkívüli fórumok nem döntéshozó testületek, dokumentumaik alapján azonban a mindenkori Szent Atya az ott elhangzottokon alapuló apostoli buzdításokat ad közre. Az első ilyen szinódus már 1967-ben összehívásra került, napirendjén a kánonjog reformja, a liturgikus reform bevezetésének kérdései és a vegyes házasságok ügye szerepelt. A következő évtizedekben pedig ez a munkaforma az egyház életének szerves részévé vált. Fontos zsinat utáni folyamat volt a római kúria 6. Pál által már a tanácskozás idején bejelentett reformja. Erre több lépésben pápai konstitúciók formájában 1967 és 70 között került sor. Elsőként az egyes vatikáni dikasztériumok szervezete, szerkezete feladatköre alakult át. Második lépésben a Vatikán központi intézményeibe kinevezést nyertek püspökök a világ minden részéből, csökkenteni kívánva a római központ és a helyi egyházak közötti távolságot. Harmadik lépésként pedig 6. Pál egyszerűbb szervezetet adott a pápai udvartartásnak. De ez a folyamat később tovább haladt. 1988-ban a II. János Pál pasztor bónusz konstitúciójával újabb változtatásokat rendelt el, maga a reform folyamat pedig 16. Benedek és Ferenc pápa pontifikátusa alatt is folytatódott. Ugyancsak folyamatosan zajlott, némi türelmi időt engedve a zsiraton elhatározott liturgikus reform. Néhány év alatt elkészült az új nemzeti nyelvű liturgikus szövegek kidolgozása, a próba majd végleges szövegek általános bevezetése. Ezzel egy időben megtörtént a liturgikus terek, eszközök átalakítása, állandóvá lett a szembemiséző oltárok használata, megjelentek az új, a korábbinál egyszerűbb liturgikus öltözékek, átdolgozásra került a szertartásokon használatos énekek rendje, terenyílt az új stílusú vagy a helyi hagyományokhoz igazodó zenei szolgálatoknak. Kidolgozásra került az új, hivatalos római misekönyv, az egyes püspöki karok liturgikus rendelkezéseit pedig Róma folyamatosan hagyta jóvá. De megindultak a kánonjogi kódex átdolgozásának azóta folyamatossá vált munkálatai, és a zsinatnak köszönhetően született döntés a katolikus egyház katekizmusának kidolgozásáról, amely végül 1992-ben II. János Pál pontifikátusa alatt került kihirdetésre. A zsinat utáni folyamatok közé tartozott a papi hivatások, főleg a nyugati egyházat érintő látványos csökkenése, a papi lét válsága, amelyet némileg egyensúlyozott, hogy a harmadik világ egyházai egyre dinamikusabb fejlődésnek indultak. Ezzel összefüggésben folyamatossá vált a világegyház súlypontjának Európából és Észak-Amerikából, Latin-Amerika, főleg pedig Afrika és Ázsia régióiba való áthelyeződése, amely egy idő után olyan területeken is megmutatkozott, mint az olasz, majd az európai kardinálisok arányának látványos csökkenése a kollégiumban, vagy éppen a kúria személyi összetételének átrendeződése. A zsinaton jóváhagyásra került változások sorából sikeresnek bizonyult az állandó diakonátus intézményének bevezetése, a nők pappá szentelésének témáját pedig csak úgy, mint az abortusz és az eutanázia elfogadásának ügyében kialakult vitákat végleges elutasító döntéssel a 90-es évek végén II. János Pál pápa zárta le. A II. Vatikáni zsinaton napirendre nem került, a Szentatya számára visszatartott kérdések közül az egyik, a világ komoly érdeklődésére számot tartó téma, a születésszabályozás ügye volt. A keresztény házasság és az emberi élet továbbadásának kérdései a zsinat után a 68-ban szexuális forradalomként meghirdetett erkölcsi összeomlás és a nagy diáklázadások idején ezt a témát sürgetően időszerűvé, kényessé és kockázatossá tette. Ezért is döntött úgy a Szentatya, hogy a korábban még a zsinat témái között szereplő kérdés értelmezését komoly bizottsági előkészületek után a részben ott megfogalmazott javaslatok ellenében magához vonja. Az így megszületett 6. Pálnak sok töprengést okozó 68-ban közzétett Humanae Vitae körlevélben azután a pápa az emberi élet továbbadásának teljes, nem évülő eszményét igyekezett megfogalmazni, a házastársi szerelem hiteles és szép teológiáját. Gondolatmenetében nem újított, hanem azt a hagyományos elvet vallotta, amely a házasságban egyszerre látta a szentség, a férfi és a nő közötti szeretet és feltétlen önátadás, és az új életre, a gyermekáldásra való minden egyes házastársi aktusban, nem pedig csak a házas élet egészében szükséges nyitottság meglétét. Akik nem akarták megérteni, azonnal lelkiterort emlegettek, és a preventív fogamzásgátló szerek a pirulák használatának tilalmára, pontosabban elutasítására egyszerűsítették a dolgot, akkor és azóta 6. Pált és később 2. János Pált kárhoztatva túlnépesedésért, éjszér, a teljes szexuális szabadságnak, mint emberi jognak az elvitatásáért. A téma kényes természetével 6. Pál is tisztában volt, hiszen mintegy magának tette fel a körlevélben a tanításával szemben várható ellenvetéseket. Azt, hogy korunkban a házastársi egyesüléssel kapcsolatos egyházi előírások betarthatatlanok, hogy számos utód megléte esetén a sterilizáció sem elvetendő, hogy elegendő a házas élet egészének, nem pedig egyes aktusainak a termékenysége, végül pedig, hogy a természetes és a megelőző mesterséges fogamzásgátlás a róla való házastársi döntés között miért is volna erkölcsi értelemben különbség. A Szentatya a körlevélben ezekre az ellenvetésekre keresve a választ sorra vette a házastársi szerelmet és termékenységet fenyegető veszélyeket, majd pedig kísérletet tett a hitvesi szerelem szép és nemes, a mai világ logikájának egyre inkább ellentmondó, annak kihívásaira válaszolni akaró eszményének kidolgozására. Gondolatmenete szerint a fogamzás gátlás lehetőségében egyrészt a házasságon kívüli korlátlan nemi kapcsolat a keresztény értékekkel teljességgel összeegyeztethetetlen kísérlete, legitimációja, a hűtlenség és a felelőtlenség kultúrájának a nemi szerelem merő önzéssé, netán perverziójává szegényítésével együtt járó lehetősége rejlik, ami alapvetően rossz, ellentétes a természet és az erkölcs törvényeivel. De azt se felejtsük el, és ezt a későbbiek évtizedek igazolták, hogy a fogamzásgátlás népszerűsítése politikai fegyver, zsarolási eszköz, amely ráadásul visszafelé sülhet el, ha arra gondolunk, hogy a termékenység nélküli szexkultúrája a nyugati világban demográfiai katasztrófához, a gyermektelenség az önző szinglinét divatjához vezetett, míg a másik oldalon a harmadik világban néha erőszakosan is propagált fogamzásgátlás szinte teljesen hatástalan maradt. Ebből pedig az következik, és ebben volt nagyon igaza a Szentatyának, hogy az emberi élet továbbadásának témája nem fogamzás technikai, biológiai, hanem erkölcsi kérdés, a szerelem és a házasság, a család kultúrájának központi témája. Ebben a vonatkozásban pedig az egyház szava nem tiltás és büntetés, hanem figyelmeztetés, a szeretet és a felelősség távlatainak megfogalmazása fiúk és lányok, férjek és feleségek számára. Nem rideg szabály, hanem invitáló, mérlegelésre és követésre érdemes értékkínálat akkor is, vagy még inkább akkor, ha szembe megy korunk morális krízisének eszmények nélküliségével. Lehet, hogy a Humane Vitae útmutatása mára a házastársi aktusok termékenysége, a mesterséges fogamzásgátlás elvetése tekintetében sokak, hívő keresztények számára is puszta figyelmeztetés és eszmény, amelyet az élet és a lelkipásztori gyakorlat sem igazol maradéktalanul vissza, de mint eszmény és érték továbbra is vonatkozási pont lehet a hitvesi szerelem ideális teljessége tekintetében. De azt se felejtsük el, és a pápai tanításnak ez a legértékesebb, szebb és igazabb része, hogy a házastársi kapcsolatnak egy olyan örök értékrendjét is megfogalmazta, amely nem óvszer és pirula kérdése. A Humane Vitae ma is érvényes módon kimondta, hogy a férfi és a nő szerelme akkor felel meg Isten tervének, a természet rendjének és az ember teljes természetének, ha ez a szerelem a szó teljes értelmében emberi, kölcsönösen feltétlen, végleges, hűséges, kizárólagos, a belőle, a termékenységéből fakadó élet, a gyermekáldás pedig biztosítéka annak, hogy az emberi közösségnek van jövője. Ekkor még nem volt előre látható, hogy a 20. század elejére a nemiség, a házasság és a család problémái olyan témákat is napirendre tűznek, mint a homoszexualitás kezelése, a nem önkényes és természetellenes megváltoztatásának ügye, a házasság hagyományos fogalma elleni, a világ felől érkező hisztérikus támadások, amelyekkel a klerikalizmus és a laicizmus veszedelmében is szembe kerülő, ma Ferenc pápa által vezetett egyháznak kell számolnia. A teljesség igénye nélkül áttekintésünket zárjuk azzal, hogy a II. Vatikáni zsinat emléke hatása ma is eleven egyházunk életében, értékeléséről, jelentőségéről pedig az eltelt évtizedekben számos vélemény fogalmazódott meg. Ezek sorából végszóként idézzünk egyet, a már idős, a zsinat idején még fiatal teológus professzornak, Walter Kasper kuriális bíborosnak, a jelentős dogmatikusnak, 16. Benedek pápa egykori kollégájának és Ferenc pápa közeli munkatársának a véleményét. A zsinat tömören kifejezve megújult látomás az egyházról. Megújult, de nem új látomás, hiszen az egyház minden évszázadban és minden zsinaton ugyanaz, és mégis állandóan úton van afelé, hogy önmagát és üzenetét jobban és mélyebben értse meg. Az egyház közel 2 évezreden át élt és szenvedett, prédikált és tanait sok tekintetben megvilágította. de egyszer sem jelentette ki hivatalosan és érthetően, hogy mit gondol saját magáról, mi ő maga. Egyház, mit mondasz magadról? Ez volt az utolsó zsinat nagy kérdése. Kedves hallgatóim, ezzel mai adásunknak, egyben azonban 50 részes zsinat történeti sorozatunknak is a végére értünk. Így 2 hét múlva a szokott időben és időtartamban új, nagyon is időszerű sorozatot kezdünk, katolikus társadalmi tanítás címmel, amelynek meghallgatására mindenkit szeretettel invitálok. Ebben a sorozatban 1815-től napjainkig próbáljuk áttekinteni egyházunk, pápáink, a tanítóhivatal társadalmi, közéleti állásfoglalásait, amelyek minden hívő ember számára eligazítást kínálnak a világ dolgaiban. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.